Az Úr Jézus Krisztus szavaival köszöntöm február első vasárnapján a gyülekezetet. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megcselekszik azt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vasárnap szentelésünk és Isten igéjére figyelésünk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint a zsidókhoz írott levél. Negyedik részéből olvasom a 12-től 16-ig terjedő verseket. A zsidókhoz írott levél negyedik részének 12. versétől így szól hozzánk Isten üzenete. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek az ízületek és a velők szétvállásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Isten áldja meg igéjét a szívünkben, helyünkön ülve válaszoljunk imádsággal az ige szavára. Nagy lehetőség az, szerető atyánk, hogy veled kelhetünk, veled fekhetünk, veled élhetünk nappal és éjjel, életben és halálban egyaránt, és hogy Jézus Krisztust küldted, hogy ő legyen pásztorunk, urunk, vezérünk, hogy ő kösse össze az életünket, örökre veled. Csodálatos ebben a világban úgy élni, Urunk, hogy bármikor megszólíthatunk. Egyeztethetjük veled az utat, rád tekinthetünk, kereshetjük akaratodat, és az védelem, áldás, útmutatás, eligazítás a számunkra. Köszönjük ezt a kiváltságot, hogy Biblia lehet a kezünkben, az élet könyve, a te könyved, a kijelentés, a mindennapjainkhoz adott használati utasítás. Áldj meg, kérünk bennünket, ha most új sorozatot kezdünk, figyeljük a Biblia keletkezését, a Biblia egész útját idáig. Kérünk téged szent lelkeddel, hozd közel, hozzánk tedd még kedvesebbé a te igédet nekünk, és add kérünk, hogy személyessé legyen az ige szava, mint mikor elvetjük a magot, és a mag kicsirázik, ki kell, életet hoz, termést hoz. Áldj meg bennünket, hiszen így vagyunk előtted, hogy átéltük, mit jelent. Egyetlen mondat a te igédből, ha eltalál, alapjaiban alakíthatja át egész életünket. Áld meg, kérünk, gyászoló testvéreinket is. Megköszönjük velük együtt szerettüket, mindazt az ajándékot, akit ő benne adtál nekik. S volt, aki olyan váratlanul távozott. Kérünk, hogy azt az űrt, amelyet kedvesei hordoznak, te gyógyítsd. Úr Jézus, azt ígérted, hogy nem hagyod árván a tieidet. Vondd magadhoz nagyon gyászoló testvéreinket, hogy a te igéd nyomán veled mehessenek tovább, és add ezt mindnyájunknak. Bocsáss meg nekünk, hogy annyi mindent tettünk a múlt héten is, szóltunk olyan indulatból, vagy olyan gondolatból, akaratból, ami nem egyezett a tiéddel. Tisztítsd meg a szívünk, szánk, csöndesíts meg bennünket, kérünk, a te kegyelmedből. Amen. Isten igéjét, testvéreim, szent lelke erejét kérve hirdetem, ugyanmint írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a harmadik rész 16. és 17. verseiben a következőképpen. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvéreim, régebb óta hordozom a szívemben a gondolatot, hogy 2007 a Biblia éve legyen gyülekezetünkben. Amikor ezt így leírtam első mondatként az ige hirdetésre készülve, azonnal az a reakció fogalmazódott a szívembe, de hiszen minden esztendő a Biblia éve. Egy református gyülekezetben hogy lehetne másként? Minden templomban ott van az úrasztalán a Biblia kinyitva, vagy összecsukva, de ott a Biblia, amelyik jelzi, hogy a református Isten tisztelet középpontjában Isten igéje áll. Most mégis vállalkozunk arra, hogy egy sorozatban úgy hangzik a Bibliáról ige hirdetés, hogy megfigyeljük együtt, hogyan is keletkezett a Biblia. Kik a szerzői? Hogy jutott el idáig, hogy kezünkben lehet a Szentírás? Honnan tudjuk, hogy ez azonos azzal, amit eredetileg leírtak, hiszen eredeti kézirat egy sincs meg ma már. Miért éppen ezek a könyvek vannak a Bibliában, amelyeket benne olvashatunk? Mi a fő mondani valója? Hogyan használjuk? Figyeljünk tehát formailag, tartalmilag is így a Bibliára. Rendhagyó egy kicsit a feladat, ezért is várakoztam vele, mert más az, hogy egy bibliai mondatról igehirdetés, vagy ilyen félig előadás, félig igehirdetés, de bizonyos vagyok benne, hogy sokat jelent nekünk, erősödünk, ha tanuljuk közbe, és figyeljük azokat a tényeket, amiket vissza tudunk vezetni, és amelyek előttünk állnak a Bibliánkkal kapcsolatban is. Annál is inkább fontos nekünk a Bibliát tanulmányoznunk úgy visszamenőleg is, meg a tartalmi összefüggéseiben, mert Istennek hála mindig jönnek új testvérek a gyülekezetbe. Folyamatosan átéljük, hogy bekapcsolódnak olyan testvérek, akik nem hallottak róla gyermekkorukban sem, igazán hittanoktatáson sem, később a eltelt életük éveiben sem, megfogja őket Isten igéje. Kezdenek érdeklődni, vagy már hitet nyernek, és nagyon fontos, hogy ismeretben is erősödjenek, és erősödjünk mindannyian. Péter levelében olvassuk, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedetek után pedig mindjárt ott van, hogy tudományt, ismeretet. Mielőtt indulnánk a sorozatunknak, tudatosítsuk magunkban, hogy a Biblia Isten igéje. Isten igéje pedig egyedülálló valóság ezen a világon. Mikor emberek mutatják nekem a többi vallás könyveit, és azt mondják, hát ezekben is nagyjából hasonló dolgokról van szó, akkor nehéz megállni az embernek, hogy azt mondja, egészen másról van szó. Sok minden hasonlóság is van, de egyetlen kijelentése az Istennek a Szentírás. Igéjével teremtette ezt a mindenséget. Isten igéje olyan valóság, amelyet nehezen tudunk egyszerűen összefoglalni, hiszen az ige Jézus, hogyan? A testélet ige. Isten igéje természet fölötti, mennyei valóság. És mégis ide adta nekünk. És Isten igéje hatalmas egyedül arra, hogy bennünk mennyei életet teremtsen. Mikor Jézus itt járt a földön, és 3 éves tanítói munkáját végezte, az emberek a testélet igét érinthették. A hatás meg is volt. Álmélkodtak, ezt olvassuk, megrendültek, szinte így mondja az ige, hogy magukon kívül voltak, hogy micsoda erő, milyen hatalom, milyen tisztaság, milyen mennyei valóság van itt közöttünk. És mindezt Isten úgy vitte végbe, hogy egyszerű embertestbe öltöztette Jézust, úgy küldte ide közénk, hogy az isteni természete és az emberi természete összeellegyíthetetlenül, ahogy a hitvallásaink mondják, és elválaszthatatlanul mind a kettő benne volt. Ha a Bibliát kézbe vesszük, ugyancsak egy emberi könyv van előttünk. Ugyanúgy nyomtatták, mint más könyveket, ugyanúgy betűkből, mondatokból áll, szerzői vannak. Azt mondhatják sokan, egy könyv a sok közül. Mégis, Isten igéje teremtő valóság. Ahogyan régen az egyiptomi piramisokban gabonamagvakat rejtettek el, és amikor fölfedezik mostanában, és előhozzák, elvetik ezeket a gabonamagvakat, és szárba szökken, termést hoz, élet van bennük. A Biblia mennyei magtár, amiben Isten életet teremtő igéket helyezett el. És a mai fölolvasott mondatunk így hangzik, a teljes írás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. egy kicsit ezeket a szavakat nézzük meg közelebbről is. A teljes írás hasznos, alkalmas arra, inkább így lehetne egyszerűbben kimondani, benne van az az erő, az a hatalom, hogy tanítson, hogy meggyőzzön, az a szó azt jelenti, nem csak, hogy megítélje az embert, ahogy itt vagy megfedjen, hanem úgy adni elénk az igazságot, hogy közben megmozdítani bennünket. Tehát Isten igéje egyszer csak úgy győz meg valakit, hogy annak nyomán nem csak az értelmében történik változás, hanem mozdul arra is, hogy indítást kap, és cselekszi, amit Isten igéje mond, és történik benne ez a változás. Alkalmas arra, hogy helyre állítson, helyünkre tegyen bennünket. Gondoljuk meg, hogy a helyéből kiesett világban mindnyájan helyünkről kiesett emberekként élünk, és Isten igéje tesz helyre bennünket. Alapvetően először is, amikor valakinek eléri az életét, és megvilágítja, és az illető látni kezdi a helyzetét, hogy hol vagyok. És Isten igéje hatalmas arra, hogy visszategye a helyére, újat teremtsen benne Isten lelke által, és újra meg újra helyre tesz. Isten igéje visszavezet bennünket arra a helyre, amelyet Isten szeretne, hogy betöltsünk itt ebben a világban. Hogy Isten embere megfelelő állapotú, felkészített, felszerelt, felfegyverzett legyen. Hogy el tudja látni mindazt, amire Isten szeretné az életét fölhasználni. Valaki hallgatta egyszer a Bibliáról szóló régészeti, meg sok minden ismereteket, és mikor vége volt az istentiszteletnek, utána a kijáratnál azt mondta a lelkipásztornak, hogy nézze, érdekesek ezek, meg jó is, hogy hallottuk, de tudja, én nem ezért hiszem, hogy a Biblia Isten kijelentése, hanem azért hiszem, mert ez az ige eltalált engem, nem az aznapi éppen, hanem Isten igéje kimozdította régi életemből, átalakította a mindennapjaimat, Isten igéjének hatalma, életteremtő hatalma van. De jó, hogyha már te is elmondhatod, testvére, hogy ezt én is tudom. Az én életemet is kimozdította, ez a régi könyv dolgozik, mássá teszi az életemet, isteni életet hoz be, nem csak a fejembe, hanem a szívembe, a mindennapjaimba is. Mert, és így kezdődik mai igénk, a teljes írás Istentől ihletett. Ez a Teopneusztos szó, Istentől kilehelt. Hogy van ez? Van olyan vallás, amelyik azt állítja, hogy a szent könyvük csak úgy leesett az égből, és egyszer csak ott volt. Úgy, hogy kapták az ő feljebb valójuktól. Mi a Bibliára nem így tekintünk. Hát akkor mit jelent ez? Hogy a teljes írás Istentől ihletett, és Péter apostolnál azt is olvassuk, hogy egyetlen prófétai szó sem fakad emberi magyarázatból. Egy szó sem, hanem Isten szent lelke által szólottak az Isten szent emberei. Hogy volt hát? Mit jelent ez az Istentől való ihletettség? Azt jelenti, hogy írógépek voltak a szerzők, és mechanikusan Isten őket használta arra, hogy leírják, amiket mond nekik. Nem. Nem így látjuk, nem így tapasztaljuk, nem így adja elénk a Biblia. Hát akkor mi a garancia arra, hogy ők Isten üzenetét írták le? Ezt mondja itt az ige, hogy Istentől ihletettek voltak, Isten szent lelke által, mint hangszerek szóltak az Isten emberei. Ahogy most is hallottuk, hogy szólt az orgona, szólt az énekhang, és szólt a trombita, mind a három más hangzást adott, de azok a szerzők, akik Isten kezében eszközök voltak, azok, amikor Isten tovább akarta adni az üzenetét, akkor Isten szent lelke ihletése alatt álltak. Úgy, hogy az ő hangszerelésükkel, mindegyik a saját egyéniségével, temperamentumával, de Isten szent lelke használta őket, anélkül, hogy ők ennek a tudatában lettek volna. Proféták sokszor tudatában voltak, mert úgy szólt hozzájuk az Úr, hogy így kezdték a mondani valót, szóban is, meg írásban is, hogy ezt mondja az Úr. Ők akkor bizonyos tudatában voltak ennek. De például Pál apostol, amikor írja a leveleit, nem volt tudatában mindegyik levélírásnál, hogy ő most Bibliát ír. Isten gondoskodott róla, hogy ne tudja az apostol, és mégis úgy használta ott a börtönben, például amikor a Filippibeli gyülekezethez írta a levelet, hogy ihletés alatt álljon. Ha ő tudta volna, hogy Bibliát ír, egészen bizonyos, hogy nem írja azt a két gyülekezeti tagot bele a levélbe, hogy örök időkre megmaradjon, hogy Evódiát és Szüntükét intem, hogy ne torzsalkodjanak. És te is, kedves szolgatársam, segíts nekik, hogy ez a két hívő asszony nehezen állja ki egymást, de légy szíves, segíts, igazítsd el őket. Ilyet, ha valaki tudja, hogy Bibliát ír úgy, hogy az elkövetkező időkre, Pál még azt sem tudta, hogy mennyi idő van hátra, napra készen várta vissza Krisztust, mert gondoskodott az Úr arról, hogy ne másként menjen az út, és milyen jó lenne, ha mi is napra készen várnánk vissza Krisztust. Mert egyszer megérkezik. Nem tudjuk, hogy mikor. Tehát írta a levelét. Vagy ihletés alatt állt Péter, az apostol, amikor Jézus megkérdezi tőle, meg a tanítvány társaitól, hogy kinek mondanak az emberek. És elmondják, hogy Keresztelő Jánosnak, egynek a proféták közül, többi válasz is érkezik, hát ti kinek mondotok engem? És akkor Péter megszólal, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Mi elhittük ezt, és megismertük. És Jézus azt mondja, hogy boldog vagy Péter, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt neked, hanem az én mennyei atyám adta neked, hogy te ezt ki tudod így mondani. Aztán néhány perc eltelik, és Jézus a szenvedéseiről beszél, hogy őt kigúnyolják, megverik, keresztre szögezik, de harmadnap föltámad. És ki az, aki tiltakozik ez ellen? Péter azt mondja, mentsen, Uram Isten, ilyen nem eshetik meg veled. És mit mond Jézus? Távozz tőlem, Sátán! Nyilván nem Pétert sátánozza le, de most más ihletés alatt állt Péter, amikor Jézust vissza akarta tartani a kereszthaláltól. Távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, csak az emberek dolgaira. Tehát jól értsük, hogy nem ihletett emberek voltak, akik bármit mondtak, bármikor, bármilyen helyzetben tévedhetetlenek voltak Isten szent lelke által, hanem amikor Isten az ő üzenetét tovább akarta adni, akkor azokat az embereket, akiket kiválasztott erre, szent lelke által úgy ihlette, hogy azt írják le, és úgy írják le, ahogy az neki kedves volt, hogy a kijelentése érkezzen el hozzánk. Ó, de sok vita van erről, teológus körökben is. Pedig, ha nem így tette Isten, akkor el vagyunk veszve. A 18. századtól, a felvilágosodás korától olyan biblia kritikai tanulmányi munka indult meg, ahogyan a természettudományok vonalán az evolúció beindult olyan erővel, hogy mindent söpört, most eszmélkednek a természettudósok is, állnak meg, hogy egy föltételezésre építve milyen tanítás született, talán ha a Biblia teremtés történeti részénél is megállunk egy vasárnap, valamennyit szeretnék továbbadni abból, amit a teremtés hű kreacionista természettudósok, sokan vannak, leírnak, lejegyeznek, összehasonlítva az evolúció hipotézisével. Beindult a Bibliára nézve is az a tanítás, hogy tulajdonképpen minden csodát, minden természet fölöttit tagadni kezdett az ember, az egyházi emberek is, hogy ugye most már a ráció a fő mérce, Isten fölé is kerekedve, és beindult az a gondolkodás, hogy ilyen fejlődésszerű volt a vallási élet is, több Isten hitben jártak az első időkben, aztán lassan alakult ki az egyisten hit, és ezt a, ha elkezd az ember ezen a mesdjén haladni, akkor Isten igéjével mindenképpen szembe kerül. És döntenie kell, hogy Isten kijelentett igéjét olvasom, vagy pedig vallásos véleményeket. Ráadásul azt is támadni kezdték, hogy abban az időben születtek ezek a könyvek. Mózes első könyvéről is azt mondták, hogy 800 vagy 1000 évvel később íródtak, mint ahogy ezek az események végbe mentek. Azóta is nagy harc van a Biblia tudósok világában, de Istennek hála. Ő nagyon sok lépésben segíti előre, hogy bizonyosságunk lehessen a Biblia eredetét és szerzőségét illetően is. Tehát itt láttuk, hogy Isten igéje kimondja, hogy Istentől ihletett a teljes írás. De hogy jutott idáig hozzánk? Kerestem azt a teológiai füzetemet, talán így megkímélem a testvéreket, hogy nem találtam meg, attól, amire egyik professzorunk tanított bennünket nagyon jól, de nagyon bőségesen. Koncentrikus köröket rajzoltunk a füzetbe, volt vagy 20 kör is, hogy Istentől míg hozzám elérkezik Isten igéje. Nem emlékszem már minden részletére ennek, de gondoljunk csak bele, hogy nagy utat tesz meg az ige, és milyen csodálatos, hogy Isten a termő erejét, a teremtő erejét megőrzi, míg ide érkezik. Valahogy így indult, hogy Isten az akaratát tudtul akarta adni. Igen ám, de Isten, Isten az ember ember. Tehát neki azt olyan formába kellett öntenie, olyan módon kellett szólnia, hogy az a proféta, vagy az az ember megértse, tudja, hogy Isten mit akar mondani neki. Igen, de aki ezt Istentől vette, az abban a korban élt, azok között a körülmények között, abban a gondolkodás és életformában, évezredekkel ezelőtt, hiszen 3400 évre kell visszamennünk, ha a Biblia első könyvéig el akarunk jutni. Neki tovább kellett adni. Azzal a gondolkodásformával, ahogyan ő ott élt, adta tovább szóban, vagy jegyezte le. Akkor írásba került, de az eredeti kéziratok mind elvesztek. Egy magyarázó azt mondja, hogy hála Istennek, hogy elvesztek, mert talán olyan erekje imádás történne, hogyha megmaradt volna belőlük egy is, hogy igazán azon csüngenénk, azon a formán, azon az eredetileg leírt papíruszon, vagy agyaktáblán, és onnan tovább kellett hozni. Kéziratok, másolatok, másolatokat le kellett fordítani, míg eljutunk a Károli Bibliáig, a magyar földön, hogy az első teljes szentírás megjelent, és haladt aztán tovább. Isten szeretete őrizte, de nekünk is meg kell értenünk, mert az ott és akkor elhangzott ige, itt és most kell, hogy érvényes legyen a számunkra. Az nem azt jelenti, hogy mi valami mást várunk, mint amit ott akkor Isten kijelentett, de azt jelenti, hogy amiben mi élünk, az más világ, más környezet, másképp értjük a kifejezéseket is, tehát az ottani mondani valónak ittenivé kell lennie, hogy értsük a magunk számára. És milyen természetes a számunkra, hogy odalépünk az iratterjesztéshez, és veszünk egy Bibliát. Akár Károli Bibliát, akár újfordításút, kisalakút, nagyobb alakút, hát ez nem így volt mindig. Sőt, ha 3400 évről jövünk a mába, 85%-ban, ennek az időnek 85%-ában csak kéziratos másolással terjedt a Biblia. És évszázadokon keresztül nem lehetett olvasni. Legfeljebb hallgatni Európában is, azt is latinul. Csak néhány évszázad, hogy saját nyelvünkön olvashatjuk meg más népek is a Szentírást. De hogy is keletkezett? Most csak Mózes első könyvére, vagy Mózes könyveire gondoljunk. Sínai hegynél vagyunk, Krisztus előtt 1400-1300-as évek között, és Isten Mózest a hegyre hívja. És mit olvasunk az igében? Írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek alapján kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Írd le ezeket az igéket. És még számos helyen, ha olvassuk Mózes könyveit, ott találjuk, hogy Isten azt mondta, hogy írd le ezeket. Milyen sokáig vitatták, hogy egyáltalán Mózes korában még nem volt az írásbeliség. Nagy eredmény volt, amikor 1975-ben El Mardihban, Szíriában megtalálták az eblai agyagtáblácskákat. 15 000 agyagtáblát 2400 évvel Krisztus előttől 2250-ig, ez a 15 000 agyagtábla, amelyen föliratokat találnak, és amiket ott lejegyeztek, azok nagyon hasonlóak voltak azokhoz a kánaáni állapotokhoz, amelyek Mózes és Izrael népének azutáni korában föllelhetők.
följegyezhették abban az időben, akik a legjobban tudták, ami történt velük. Állíthatta össze, ott a pusztában a 40 év alatt volt idő. A könyvet, a könyveket, több helyen olvassuk, hogy ez ennek vagy annak a történeti kezdete vagy vége, egy-egy családról, vagy családfáról ott a könyvben. Nem akarok én most ezekről bővebben szólni, csak azt jelezni, hogy az első indulás minden bizonnyal agyagtáblás indulás volt. Ugye kiégették az agyagot, és megmaradt rajta az írás. Aztán jött az az idő, amikor a papiruszt használták Egyiptomban, Szíriában, a papirusz nádat, amelynek letisztították a nádszövetét, úgy hasították el, és ragasztották egymás mellé nagy gondossággal, hogy aztán tollal lehessen írni rá. Ezekből alakultak a papirusz tekercsek. 4-6 méteres, sőt 40 méteres tekercsről is tudnak a régészek, ahogy visszamennek, és ezért is halljuk, hogy a könyvtekercseket megőrizték, ugye egy botot ragasztottak a széléhez, és ahogy mindkét szélén ott volt, tudták ezeket a tekercseket olvasni, tovább az egymáshoz ragasztott oldallapokkal. Krisztus utáni 7. századig még a papiruszt használták. De már közben a pergamenek is megindultak, állatbőrök letisztított felületére írtak, és ezek már tartósabbak voltak. Pergamon, kis-ázsiai város nevéről kapta, ez a Pergamon hegynél kezdték ezt az ottani állatok, antilopok, szarvasmarhák, borjúk bőréből készíteni. Úgyhogy Pál apostol, amikor azt írja Timóteusnak az utolsó levelében, a mostani levelünkben, hiszen Timóteus második levelét olvastam, hogy hozd magaddal a könyveket, a bibliákat, ugye a biblion szó könyvet jelent görögül, és a biblia bibliákat, és a pergameneket is. Nyilván volt mindegyikből az ő számára is az Ószövetség iratai közül. És ezek a Krisztus utáni 3. században jutottak odáig, hogy már kódexeket készítettek. És a kódexben egymás mellé tették a pergamen lapokat, mindkét oldalára írtak, összefűzték, és a fennmaradt legrégebbi kódex a Krisztus utáni 4. század végéről maradt meg a számunkra, a Codex Sinaiticus. Teljes Ószövetség és Újszövetség rajta van. Érthetjük, hogy milyen hatalmas dolog volt a kumráni leletek megtalálása 1947-ben. Azt is vitatták nem biblia hű tudósok, hogy egyáltalán az Ószövetség könyvei abban a korban keletkeztek, és a proféciák nem a beteljesedésük után irattak meg. És miután Krisztus előtti időből nem volt egyetlen kézirat sem, a 47-es kumráni leletek Krisztus előtti első és második századig visszavezették a leleteket, hiszen a kumráni közösség akkor élt ott, teljes Ézsaiás tekercset találtak. 17 borjú bőr egymás mellé varva, 54 hasábban, 7 méteres, hatalmas forradalom volt a Biblia kutatás dolgában, hiszen Jézus születése előtt olvashatták, ahogy Ézsaiás próféta jövendől a Messiásról, hogy megszületik majd a békesség fejedelme, megszületik Immánuel, velünk az Isten. Olvashatták Ézsaiás 53-at, mely Jézus szenvedésének olyan leírása, hogy mintha helyszíni tudósítást adna a próféta a kereszt haláról és Jézus szenvedéseiről. Úgyhogy bizonyos zavarodottság volt azok körében, akik a modernista megközelítéssel kezdték a Biblia keletkezését és eredetét látni. Arról is szó esett, hogy nincsenek megfelelő régészeti adatok egy bizonyos időszakban az egyiptomi időt illetve az Izrael népe történetében. Erről most még többet nem tudok, de utána fogok pontosan nézni. Most hangzik a tudós világban egy különös hang, egy Roll nevű fiatal régész. Könyvei jelennek meg, kiderült, hogy Egyiptomban eddig a régészek, meg a történettudósok egymás után állították be a dinasztiákat, miközben egy szakaszon párhuzamosan volt északi és déli is. Ami azt jelenti, hogy 300 év eltolódás van a kronológiában, és amikor ásatni kezdett ez a fiatal ember, 300 év korábbi időterületen egyszer csak kiderült, hogy olyan régészeti adatokra bukkant, amik pontosan a bibliai történésekkel megegyeznek. Már két könyve is megjelent, olyan támadás alatt van, hogy a tudós világ tiltakozik ellene, ő pedig azt mondta, hogy csak egy-két évtizedet kell várnom. Mert olyan idősek azok a tudósok, akik védik a mundér becsületét, hogy egy-két évtized múlva elhárul az akadály, és majd a tények beszélnek. A tények beszélnek. Mózes első könyvéről is olyan jó olvasni, amikor régészeti adatok alapján kiderül, hogy 800 évvel később hogy lehetett volna leírni az akkori Egyiptomnak olyan pontosan a hadászati, meg a földrajzi, meg egyéb viszonyait. Nem is írta volna egy későbbi szerző olyan részletesen azokat a dolgokat. És milyen különös, ahogy Mózest kiválasztotta Isten, hogy ne a rabszolganép között nőjön gyermekségétől, hanem bevitte a fáraó udvarába. Mert gyermekkoromban csodálkoztam ezen, hogy Istennek ilyen hatalmas húzása, hogy oda viszi az ellenség főhadiszállására. De hát ott kapott olyan kiképzést, hogy utána, mint szabadító, és utána, mint a nép vezetője, Istentől fölkészítve, egyiptomi kezek által is elvégezhesse azt a küldetést, ami az övé volt. Nagy élmény követni így a Biblia keletkezését, de erről majd folytassuk a gondolkodásunkat. Most legyen elég a számunkra az, hogy Isten gondoskodott számunkra arról, hogy ez a gabonamaktár pontosan, gondosan, tőle ihletetten úgy maradjon meg a számunkra, hogy amikor összehasonlították a több száz évvel későbbi Codex Sinaiticust a kumráni leletekkel, szinte betű szerint megegyezett Ézsaiás proféta könyve. Arról is szó lesz majd, hogy miért is volt ennyire pontos a másolatoknak az útja, milyen technikával dolgoztak, milyen felelősséggel. Talán néhány betűeltérés, de szóeltérés sincs. Az évszázadokkal későbbi kéziratban. Nekünk pedig legyen élményünk az, hogy a teljes írás itt előttünk is Istentől ihletett, és alkalmas a tanításra, a meggyőzésre, a helyretételre, hogy életünk helyre kerüljön, hogy tökéletes legyen, felkészített az Isten embere minden jó cselekedetre. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük neked, mennyei atyánk, a teljes írást. Köszönjük a Bibliánkat, azt a nagy gazdagságot, hogy nem csak egy mondatot mondtál nekünk, nem csak egy oldalt irattál le, hanem mérhetetlenül sok igét, több tízezer mondatot adtál át nekünk, és milyen dicsőítő lenne, ha mi most egyenként elmondhatnánk talán azt a mondatot, amelyik az életünknek a legnagyobb igéje. Hogy nagy csokor kikerekedne itt, csak ebben a templomban is, és ezen a világon, és hány nemzedéken át a te igéd mindig teremtett hitet emberekben, hitet és életet. Köszönjük neked, hogy mi is úgy figyelhetjük szavadat, hogy behatol az életünkbe, és átalakítja azt. Olyan nagy dolog, hogy teremtő ereje van szavadnak, hogy valaki talán most még csak érdeklődés szintjén teszi ki magát a te igét hallgatásának, vagy olvasásának, és te elindítod a folyamatokat. Áld meg a te igéd útját, kérünk, mindnyájunk életében. Erősítsd föl, és köszönjük, hogy őrizted, hogy az évszázadok futásában el ne erőtlenedjen a te szavad. Imádkozunk hozzád, hadd adhassuk tovább a te szent lelked által. Nem csak a lelkipásztorok, mindnyájan. Imádkozunk, hogy a gyerekek is már gyermekkorban hadd tudják úgy befogadni. Itt a gyülekezetben is, családi otthonokban, iskolánkban, hogy az ezt az új életet hozza az ő szívükbe is. Áldott légy, hogy nincs az az idős élet, aki, ha a te igédből befogad, vágyjal figyeli, hogy ne kaphasson életet, örök életet tőled. Áld meg így a mi időseinket is, betegeinket is kérünk, és terelgess tovább az úton, mint gyülekezetet, de egyenként is bennünket, szeretteinkkel együtt. Imádkozunk a vizsgákat lezárt fiataljainkért, az elkövetkező föladataikért, kismamákért a gyülekezetben. Újra köszönjük neked csak a legutóbbi időben érkezett drága kis életeket. És köszönjük, hogy nagyon szeretsz, és a jó terveidre föl akarsz készíteni mindnyájunkat. Dicsőség neked érte, még a mi magyar nemzetünkért, hadd imádkozzunk hozzád naponta, így közösen is. Áldj meg, Urunk, bennünket,
hozd el a felüdülés időit. Nehéz út ez, könyörülj rajtunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.